Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, az igehirdetés alap igéjét az apostolok cselekedeteinek 7. fejezetéből a 22. és 29. versek közötti szakaszt olvasom a következőképpen. Megtanították Mózest az egyiptomiak minden bölcsességére, és kiváló volt mind szavaiban, mind tetteiben. Amikor pedig betöltötte a 40. életévét, az a gondolata támadt, hogy meglátogatja testvéreit, Izrael fiait. Amikor meglátta, hogy az egyiket bántalmazzák, védelmére kelt, bosszút állt az elnyomottért, és leütötte az egyiptomit. Azt gondolta, megértik a testvérei, hogy Isten az ő keze által szabadítja meg őket, de nem értették meg. Másnap éppen veszekedtek, amikor megjelent közöttük, ki akart őket békíteni, és azt mondta, férfiak, testvérek vagytok, miért bántjátok egymást? De aki bántalmazta testvérét, ellökte őt magától, és ezt mondta, ki tett téged előjáróvá és bíróvá közöttünk? Talán meg akarsz ölni bennünket, mint ahogyan tegnap megölted az egyiptomit. Mózes ezt hallva elmenekült, és jövevény lett mindjárt földjén, ahol két fia született. Eddig Istennek írott igéje, foglaljuk helyet. Kedves testvérek, a reformáció ünnepe előtti utolsó vasárnapunk van, tehát Biblia vasárnapja. Ezzel is jelzi az egyház, hogy valójában mi a reformációnak az alapja, hogy az nem Luther Márton fejéből pattant ki, hanem alapvetően az ige az, ami kimunkálta, és az ige az, ami szólította. Na de most hogy jön Biblia vasárnapjához, igei alapozásképpen egy történet az apostolok cselekedeteiből, ami Mózesről szól. Nem tudom, hogy ki az, akinek ez feltűnt, vagy Biblia olvasó fejekben zavart okozott, hogy egy új szövetségi igét olvasunk fel egy ószövetségi karakterről. A szabad azért, hogy megértsük, egy picit mélyebb merítésbe helyezném el ezt az igét, fel kellene olvasni igazából az apostolok cselekedeteinek 5. fejezetétől az egész történetet, ezt most nem fogom megtenni, gyorsan összefoglalom, hogy mi történik. A kijelölt igehirdetési alapigék, ez valójában István vértanú védőbeszédéből származik. Jézus feltámadása után a zsidóság üldözni kezdi a kereszténységet, és ennek a hullámzó üldözésnek nem mindig egyforma intenzitással történik ez az üldözés. Ennek az üldözésnek lesz végül István is, a kereszténység első vértanúja áldozata, akit elrángatnak a főpapság elé, gyakorlatilag ugyanúgy perbe fogják, ahogy Jézust perbe fogták, és két vádat emelnek alapvetően István ellen, az egyik, hogy a mózesi törvény ellen beszél, a másik pedig az, hogy a jeruzsálemi templom ellen tanít. És az apostolok cselekedeteinek a 6. fejezetében ezt olvashatjuk a perről. Hamis tanukat is állítottak, akik ezt mondták, ez az ember állandóan egy szent hely és törvény ellen beszél. Hallottuk is, amikor azt mondta, hogy a názáreti Jézus lerombolja ezt a helyet és megváltoztatja azokat a szokásokat, amelyeket Mózes hagyott rám. Érdemes lenne, ez majd lehet, hogy egyszerű Biblia körnek lesz a témája, István és Jézus perét összehasonlítani egymással, most ebben nem megyünk el, hanem a főbb pontokat szeretném kiragadni a testvéreknek. Ez az a vád, amire István reagálni kezd, mert hogy megkapja a védőbeszéd jogát. És István úgy dönt, hogy a védőbeszédét, mert hogy ő maga egyébként hívő ember, a zsidóság nagyjainak, a történeteinek a mondani valója köré építi fel. Így idézi meg Ábrahámot, így idézi meg Józsefet is, így idézi meg Mózest, hogy aztán gyakorlatilag a nagy karakterekkel, meg a profétákkal, meg egy csomó mindenkivel foglalkozik, eljusson a názáreti Jézusig. És nekünk a mózesi szakasznak egy része került be az igehirdetési alapigénybe. Mit mesél nekünk ez a történet Mózesről, meg István vértanúról, meg úgy alapvetően Biblia vasárnapján? Az a helyzet, hogy amit itt István elkövet, az nem más, mint egy allegória. Vagyis egy mögöttes tartalmat társít az eredeti történethez, és azzal próbálja a saját védelmét, de igazából a saját hitének a védelmét az őt perlőkkel szemben hitelesíteni. Egy olyan allegóriát épít fel István, ami a mózesi könyvből, az Exodusból nem következik közvetlenül, de a perbefogás szituációjában nagyon is megállja a helyét. És én 4 pontba szedtem, hogy ez az allegória nagyjából mi az a 4 pont, vagy szempont, amit nekünk 2025-ben üzen. Az első szempontot úgy tudnám megfogalmazni nagyon röviden és tömören, hogy a Biblia nem pusztán történetek gyűjteménye. Mert hogyha történetek gyűjteménye lenne, akkor ez egy mesekönyv lenne. Akkor ez lehetne egy tradíció, de nem lenne élő. A Biblia az az Isten szava, az az Isten igéje. Az Isten igéje, ami minden korban szólt, minden kornak szól, és minden korosztálynak szól, és az Isten igéje az, ami azért került a Bibliában lejegyzésre, hogy nekünk fennmaradjon, hogy elolvassuk, hogy szólítson, hogy dolgozzon a mi életünkben is. Ha csak a Biblia egy történeti gyűjtemény lenne, akkor ez nem lenne rá igaz. De a Biblia szól. Szólt Mózes korában, szólt, amikor Istvánt perbefogták, és szól az ige valójában most hozzánk is. És szólt akkor is, mert most valójában egy kicsit füllentettem, mert nem a Biblia szólt Mózes korában, hiszen a Biblia akkor még kész sem volt. Az Isten igéje szólt ezekben a korokban. És ebből egy nagyon fontos konklúziót le lehet vonni. Mégpedig az, hogy ha minden korban szól, akkor szól nekünk is. Akkor beszél hozzánk is. És ez egy lelkiismereti kérdést tesz fel. Mi a viszonyunk a Bibliával? Volt egy kedves mentorom, amikor a 6. éves szolgálatomat végeztem, a lelkészi szolgálatra készülvén, és ami a szívén, az a száján. Lehet, hogy már meséltem a történetet. Meghívtak bennünket konfirmáció után a konfirmandus családhoz ebédelni. Megterhelő feladat volt, mert Hévízgyörkön az a szokás, hogy minden konfirmandus családjához meghívják a lelkészt ebédelni, úgyhogy mi aznap 8-szor ebédeltünk. A végén már a kávé is nagyon nehezünkre esett, de a lényeg, hogy egy ilyen helyzetben elkezdték mutogatni, hogy milyen szép Bibliát örököltek a felmenőktől a családtagok. És ott volt egy gyönyörű, emlékeim szerint Károli Biblia, a gyönyörű szép kötésben. És hát nekem is sok könyvem van, úgyhogy viszonylag hamar szúrom ki egy könyvespolcon azt, hogy mi az, amit sokat forgat az ember, és mi az, ami ott van a könyvespolcon. És a mentoromnak is sok könyve van, és ő is nagyon sokat olvas, és neki egyből így elhagyta a száját a mondat, hogy néha illenék levenni és olvasni. Mert a Bibliának ez a lényege. Nem az, hogy milyen szépen tudjuk bekötni, vagy milyen gyönyörű, különleges kiadásokat tudunk belőle csinálni, hanem az, hogy az az ige, az, ami benne van, az hozzánk eljut. Ahhoz meg néha olvasni kellene, meg imádkozni fölötte. Mert hogy ez nem egy történet gyűjtemény, hanem egy olyan csatornája az Istennek, amivel bennünket megszólítani szeretne. A második szempont, amit én István vértanú védőbeszédéből szeretnék előhozni, az, hogy azért is kell olvasni egyébként az igét, mert az ember nem érti mindig jól az Isten akaratát. És sokszor keverjük a mi jó erkölcsi meggyőződésünket az Isten akaratával. Azt mondja az istváni allegória, és szeretném aláhúzni, hogy ez egy allegóriája a történetnek, az eredeti mózesi történetnek, hogy Mózes azt gondolta, megértik a testvérei, hogy Isten az ő keze által szabadítja meg őket, de nem értették meg. És nekem itt az a kérdésem, és valójában az istváni védőbeszédnek is ez a fő kérdés, hogy Mózes valójában megértette a történetnek ezen a pontján, az allegória alapján, hogy mit jelent az Isten nevében szabadítani. Ez egy kettős kérdés, amit itt István megfogalmaz. Egyrészt szól a zsidóknak, akik éppen őt vádolják, hogy hát nem értitek a názáreti Jézust, mert nem értitek az Istent. Másrészt meg közben tükröt mutat minden szolgálattevőnek, nekünk is. Mert hogy az Isten akarata, meg az én erkölcsi meggyőződésem nem mindig van közös keresztmetszetben. Mi történik a történetben? Na, bocsánat, még mielőtt erre rátérünk. Miért használhatja István ezt az allegóriát? Az egész allegóriájának az alapja az az, hogy az Exodus könyvéből tudjuk, hogy Mózes ugyan a fáraó unokájának minősült, tehát Egyiptom hercegének, hiszen a fáraó leánya örökbe fogadja, mikor megtalálja a Nílusban, vagy a Nílus partján, a kosárban, de a szoptatós dajkája a saját édesanyja lett. De most innentől kezdve van a történetnek egy olyan szála, amit az Exodus nem ír le feketén-fehéren, egyébként azért, mert a történet szempontjából valószínűleg egyáltalán nem releváns, ez pedig az, hogy Mózes valószínűleg, ha a saját szoptatós dajka édesanyja neveli olyan 5-6 éves koráig, biztosan, akkor valószínűleg Mózes nem felnőtt fejjel szembesül azzal a ténnyel, hogy ő zsidó, hanem jó eséllyel tud erről gyerekkorából. Na most ez egy, közel van a bibliai science fiction irodalomhoz ez az a teória, mert az Exodus nem írja le, hogy ez így lett volna. Vélelmezhetjük, hogy ez igaz, István is ebből indul ki, de a teljes igazsághoz hozzá tartozik, hogy István olvas még egy könyvet, ez pedig Alexandrei Filonnak a Mózes élete című könyv, amit a korabeli zsidóság ismert, a mai zsidóság pedig kritizál, a kereszténység pedig nem fogad el. És ezek a gondolatok, ezek inkább az alexandriai Filon által írt a Mózes életéből származnak, de ez nem azt jelenti, hogy nem lehetnek biblikusak. Na, és akkor most kanyarodjunk ide-vissza, hogy mit üzen a történetnek ez a szakasz, ami történik. Mózes elmegy meglátogatni az övéit. Látja, hogy az egyik egyiptomi katona ostorral ütlegeli az egyik zsidó atyafit, és megvédi. Az Exodus azt írja, hogy a dulakodásnak az lesz a végeredménye, hogy Mózes nem akarja megölni az egyiptomit, de az olyan sérülés szenved, ahol elesik, ahogy Mózes megüti, hogy belehal. És Mózes ezután menekül el. És erre az eseményre húzza rá István az allegóriát, és mondja azt, hogy azt gondolta Mózes, hogy majd az övéi megértik, hogy az Isten az ő keze által akarja megszabadítani a népét. Na de vajon Mózes értette, hogy neki hogyan kell megszabadítani a népét? A saját jó erkölcse alapján, és egy percig nem feltételezem Mózesről, hogy rossz indulatból állt volna bele a konfliktusba, egy helyrehozhatatlan dolgot művel. Hirtelen felindulásból meg akarja védeni a saját honfitársát, és megöl egy embert. Mert a saját erkölcsi meggyőződéséből, és egyébként tűből, meg idegből, meg indulatból reagál, és nem azt kérdezi meg a helyzetben, hogy mi az Isten akarata. Hogy valóban így kell-e megmenteni Egyiptomtól a zsidókat. És ebből jön a harmadik szempont, ez pedig az, hogy az Isten kairosza, az nem mindig esik egybe a mi időnkkel. A kairosz, az egy görög szó, a jelentése az, hogy megfelelő helyes pillanat, és amikor az újszövetségi görög kairoszról, az Isten kairoszáról beszél, akkor az Isten szent idejéről szól, ami viszont nem mindig esik egybe a mi időnkkel. Amikor Mózes fellép, hogy megvédje a zsidót, akkor még nem érkezik el az Isten szerinti idő a szabadulásra. És ennek van egy olyan zárójeles kivetülése, azt gondolom a mi életünk szempontjából, hogy sokszor mi is türelmetlenek vagyunk az Istennel kapcsolatban. Mi van, ha még nincs itt az ideje annak, hogy az Isten cselekedjen? Mi van, ha itt még annak van az ideje, hogy én várjak, és az Isten majd, amikor ő úgy gondolja, cselekszik? Ezt nagyon sokszor mi is örlődünk, azt gondolom, ebben a helyzetben. És hogy egy kicsit ezt szemléltetni tudjam. István azt mondja a védőbeszédében, ez egyébként az Exodusszal körülbelül egy síkba vág, hogy Mózes, amikor az események történnek, 40 éves. Mit gondolunk mi alapvetően egy 40 éves emberről? Én még nem vagyok 40, de már kerekítés szabályai szerint vagyok oda kerekíthető. Én alapvetően azt gondolom, hogy az egyik legjobb korszak az emberi életben. És miért gondolom ezt? A 40 éves ember már nem fiatal, tehát nem tapasztalatlan. Már elég tapasztalata van ahhoz, hogy tudjon higgadtan több szempontot mérlegelve dönteni. Nem kapkod, nem hirtelen. A 40 éves ember viszont még nem öreg, tehát minden döntéséhez, minden feladatához megvan a kellő lendülete és ereje. Ez az emberi nézőpont. Általában így is szoktunk hivatkozni erre a korosztályra, az aktív korosztály. Aki már nem fiatal, de még nem is öreg, a lehető legjobb helyzetben van emberileg nézve. És mit hoz ki a lehető legjobb emberi helyzetből Mózes, a 40 éves tapasztalt ember? Hát sikeresen megöl egy egyiptomit. Mert sietteti az Isten, legalábbis most az allegória alapján, sietteti az Isten tervét. Nem nyugszik meg abban, hogy az Isten majd el fogja indítani a folyamatokat, vagy már adott esetben a kezében is tartja, és majd láthatóvá fogja azokat tenni, hanem megpróbál ő a saját erkölcsi meggyőződéséből valamit csinálni, ami egyébként aztán nem hozza el Izraelnek a szabadulást. Ő viszont menekülhet. Vagyis elfogik. Az Isten ideje, az nem úgy gondolkodik, mint a mi időnk. És ezt emberként nagyon nehéz, azt gondolom, helyre tenni, de gondoljunk abba bele, hogy hány ezer évig várja a világ a Messiás megszületését, és hány ezer éve várjuk mi vissza a Messiást. 2025 állítólag Jézus születése óta mérjük az időt. Nem egészen így van, de most ebben nem megyünk bele. Ezt a 2025 évet ki tudja fejben felfogni? Hova? Hogy tudjuk helyre rakni? Ez emberi fejjel egész egyszerűen szerintem beláthatatlan. Meghajlok azon történészek és régészek előtt, akik ennek a 2000 évnek az összes folyamatát át tudják tekinteni. Én alkalmatlan vagyok rá. Vannak részei, amit viszonylag jól értek. Meg feltérképeztem olvasmányaim alapján. És vannak olyan részeim, amit elképzelni sem tudok. De ez nem azt jelenti, hogy az Isten ideje az ne ölelné közbe át a mi időnket. Hogy ne lenne valami terve az Istennek velünk kapcsolatban, az ittel és a mosttal kapcsolatban, csak nem biztos, hogy nekünk ezt a tervet, ezt siettetnünk kell, vagy türelmetlenül vernünk kell a mennyeknek kapuját, hogy most azonnal, ha meg nem küldi az Isten, akkor majd valahogy megpróbáljuk megcsinálni nélküle. És aztán a negyedik szempont, amit én szeretnék a Vértanú István védőbeszédéből kihámozni, az valójában egy visszatérő refrénje az istváni védőbeszédnek, ez pedig az, hogy Izrael rendre elutasítja az Isten igéjét. Elutasította valójában minőségben az ábrahámi korok után, elutasította valójában a minőségben a mózesi törvény megfogalmazása után, és nyilván, ahogy István veszi végig a zsidóság történelmének nagy alapjait, eljut a názáreti Jézusig, hogy elutasították a názáreti Jézusban is az Isten igéjét, ami szólítja őket. Az a kérdés szerintem ebből a szempontból, hogy mi most hogyan reagálunk az Isten szavára. Mert az most is szólít. Az most is próbál bennünket megérinteni. Ha olvassuk az Új Szövetséget, akkor szerintem van egy ilyen keresztény farizeusi hozzáállás, amit rendre minden keresztény elkövet, életének bizonyos szakaszán, és senki ne vegye sértésnek ezt a mondatot. Én sokaknál tapasztaltam, és a sokakban, kedves testvérek, én is benne vagyok. Ez a hiba pedig az, hogy ahogy olvastuk az evangéliumot, könnyű azt mondani, hogy mindig a farizeusokkal van a baj. Hát de a farizeusok legalább ott voltak, hogy összevesztenek az Úr Jézussal. Én ott vagyok, hogy összevesztek az Úr Jézussal. Szóba állok vele. Figyelek arra, amit mond. És azért mondtam, hogy ez egy ilyen keresztény farizeizmus, mert nem voltak ők is ellenség egyébként, meg nem is azok. De szeretjük a világot felosztani sokszor úgy, hogy ő meg mi. Vagy ők meg mi, bocsánat. Vagy én meg te. És ebben a világ felosztásban ez valójában egy ilyen leegyszerűsítése a működésünknek. Nagyon könnyű saját magunkat is elhelyezni egy koordinátorrendszeren. De az Isten igéje ennél sokkal bonyolultabb. Az Isten igéje nem arról szól, hogy fel tudom-e osztani úgy a világot, hogy mi, meg ők. Hanem arról szól, hogy meg tudom-e érteni az Isten szeretetét. Meg tudom-e érteni azt, hogy az Isten azt is szereti, akit én nem. Az Isten azt is szereti, akitől én falra mászok. És az Isten szeretete az alapvetően nem a mi emberi logikánk alapján fogalmazódik meg, és nem a mi emberi logikánk alapján működik. Merek-e szembenézni azzal, hogy ebből viszont az következik, hogy az Isten tud olyan váratlan húzásokat produkálni, amit én elsőre nem fogok érteni. A zsidók nem értették a názáreti Jézust. Én értem. Itt vagyunk a reformációtól egy karnyújtásnyira. Ez túlzás, hogy az előző estéjén, mert addig még van 4-5 nap, pénteken lesz október 31. Sokszor látom azt, hogy a reformáció az nekünk evangélikusoknak egy ilyen identitásképző ünnep. És nagyon sokszor gondolkodok azon, főleg amikor hallok ilyen hangzatos szavakat, hogy az értelmiségi evangélikusság, meg a evangélikus kultúrmisszió, meg egy csomó olyan dolgot, amit én nem tudok hova rakni a fejemben evangélikus lelkészként. Én elgondolkozok azon, hogy értjük-e, hogy a reformáció mögött az ige dolgozott és dolgozik. És ez nem egy tradíció. Ez nem arról szól, hogy ez a mi identitásunk képzésére szolgáljon, legalábbis nem emberi értelemben, hanem az arról szól, hogy vegyük végre a kezünkbe az igét. Hogy kezdjünk el egy picit ismerkedni azzal az Istennel, akit mi nagyon sokszor nem értünk. Aki sokkal hatalmasabb annál, mint amit mi széltében hosszában az értelmünkkel be tudunk fogni, és aki mégis szeretettel ölel magához bennünket. Mérlegeljük-e ezt a 4 szempontot, ami István Bértani védőbeszédéből jön? Hogy a Biblia az nem egy mezei történetgyűjtemény. Nem egy sima olvasókönyv, hanem abban tényleg az Isten nekünk is, és konkrétan nekem is, meg nektek is szól, kedves testvérek. A szürke hétköznapok élethelyzetére levetítve is. Hogy már csak azért is olvasni kellene, mert nem mindig értjük magunktól az Isten akaratát. De az Isten nem titkok mögé rejti el a saját döntéseit, beszélő arról, csak hát tudni kell, hogy hol hallgathatom meg. Hogy megértem-e azt, hogy nem értem az Isten akaratát, az nem biztos, hogy probléma, csak akkor dolog, munka van vele. Lelki munka. Hogy az Isten ideje, az nem feltétlenül az én időfelfogásomból indul ki. Hogy nem akkor munkálja ki az Isten a csodáit, amikor én akarom, meg elvárom, meg nekem jól esne. De ez nem azt jelenti, hogy azok a csodák, azok ne tudnák újra fogalmazni a mi életünket. Mózesnek el kellett menekülni a pusztába, hogy nagy nehezen megértse, hogy mit jelent az, hogy az Isten a szabadító. És amikor már visszament, akkor nem ő akarta szabadítani a népet, hanem hagyta, hogy az Isten szabadítsa. És a negyedik szempont, hogy az Isten folyamatosan keres bennünket, ahogy Izraelt is folyamatosan kereste, Izrael sokszor elutasította. Mi most elutasítjuk el. Vagy nyitott-e a szívünk arra, hogy egy kicsit megvizsgáljuk magunkat, hogy egy picit mérlegre tegyük az életünket, hogy egy picit végig gondoljuk azt, hogy hányadán állunk az Úristennel. És akkor még egy gondolat, no nem azért, mert reformáció ünnepén nem én fogok prédikálni, hanem azért, mert azt gondolom, hogy Biblia vasárnapján fontos reformáció kapcsán, hogy elhangozzon. Ha mi azt mondjuk, hogy a reformáció nekünk egy identitásképző ünnepünk, amit én biblikus keretek között hajlandó vagyok elfogadni és támogatni, akkor megértjük-e a reformációból azt, hogy mi azért vagyunk evangélikusok, mert az életünk az Új Szövetség evangéliumára épül, hogy megszületett, hogy meghalt, hogy feltámadt értünk a Krisztus. Értjük-e? Éljük-e? Hagyjuk-e azt, hogy ez az egész életünket átjárja? Imádkozzunk! Urunk Istenünk, köszönjük, hogy Te megszólítasz bennünket a Te ígéddel. Köszönjük, hogy a Te ígéd valóság. Köszönjük, hogy ez az ige nem tér vissza hozzád üresen, hanem elvégzi azt, amiért küldted. Kérünk téged, emeljen ez az ige a vállára bennünket, formáljon, ahogy formálta Mózest, ahogy formálta Istvánt, ahogy formál ezred évek óta oly sokakat az örökké valóság reménységében.